Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai műsorunkban a vendégem dr. Hajagos Antal, aki nem kevesebb, mint 3 könyvet is írt ateizmus témakörben, illetve vallás témakörben. Nehéz ezt a kettőt külön választani. Amikor erről beszélek, akkor mindig bajban vagyok. Itt láthatóak a könyvek az asztalon, tehát ők azok. Antal, megtennéd, hogy bemutatod a könyveidet?
Hát az első könyvem, ami talán a leghosszabb, legnagyobb terjedelmű.
Mondjuk a címüket.
Az a Világos egy boldogsága címet viseli, igen. De van neki egy alcíme, ez pedig az, ugye, hogy véleményem a társadalom tévhiteiről, avagy hogyan tegyünk időnként kirándulást eufémiából. Tudnék, azért a társadalomban az nagyon jellemző, hogy eufemisztikusan gondolkodunk a világunkról, nem merünk kimondani tényeket, nem merjük állítani azokat a dolgokat, amik fontosak, amik meghatározzák az életünket.
A valóságtól elrugaszkodottan gondolkodunk.
Abszolút egyébként. A második kötet az egy különleges dolog. Második János Pál pápa, aki egyébként nekem még szimpatikus is volt, mert rengeteg helyen járt, nagyon sokat térített, és hát végül is megérdemli azt, amit csinált, különösen akkor, amikor a 8 enciklikáját vesszük kézbe, és akkor kiderül, hogy eszméletlen sok bűnt követett el a katolicizmus. 8 enciklikájában külön-külön gyönyörűen elmondja, hogy milyen bűnöket követtek el, és természetesen ezért bocsánatot is kér. Hát én is úgy vagyok vele, ha bocsánatot kérek valamiért, akkor egyértelmű, hogy az azt jelenti, hogy bűnös voltam. A harmadik könyvem, ez inkább útleírás, és a végén van egy olyan rész, egy függelék, ami a Korunk című folyóiratnak egy vita számához jelent meg. Ebben a Korunk című folyóiratban egyébként rendkívül sok értelmes, intelligens ember, többek között egyébként rabbik is szerepeltek, illetve írtak részleteket. Na erre én válaszoltam, de sajnálatos módon, vagy azért, mert nem értett vele egyet a szerkesztőség, vagy pedig azért, mert a tényleg kifutottak már az időből. Ezt a cikket közöltem, illetve írtam bele, vagy tettem bele ebbe a könyvbe. Természetesen az európai utazásom alkalmával, ha mit tudom én, Genfben jártunk, akkor egyértelmű, hogy Einsteinről is írtam valamit, vagy amikor Spanyolországban voltunk, akkor nagyon fontos volt az, hogy úgy írjak, hogy Szervét Mihályról megemlékeztem, azt tudni kell, hogy az egyetlen magyar alapítású egyház tulajdonképpen Szervét Mihály gondolatain alapszik. Igaz, hogy aztán Calvin tűzre tette, de hát az sajnálatos módon szerintem az egyházaknak egy tragikus tulajdonsága, hogy megölték azokat az embereket. Körülbelül egyébként azt csinálták, amit mondjuk Hajnaú, Ferenc József, Kádár, Sztálin, Lenin, hát Calvin is ilyen ember volt, ugye ő nem ítélte el, mert a világbíróság ítélte el ezt az embert, aki egyébként tudós volt. Tehát a vérkeringésnek például a megfejtője, legalábbis a kisvérkörnek a megfejtője, az egyértelműen ő volt. És ezt az embert, ezt ölték meg, de hát szerencsére azért az unitárius egyház Magyarországon létezik, illetve hát Romániában is van unitárius egyház és a többi.
Mit jelent az unitárius egyház?
Az egyisten hívő tulajdonképpen, és az nagyon fontos egyébként, ugye, hogy miért egyisten hívő ez az egyház, mert ugye, amikor az arabok elfoglalták a mai Spanyolországnak a felét, akkor azon a környéken egyértelmű, hogy az ő vallásuk is uralkodóvá vált, és azokon az egyetemeken, azokban az iskolákban ugye azt tanították, ami a mohamedán kultúrának egy nagyon fontos része, tehát ezért szervét végül is átvette azt, hogy ez egy isten, tudnék, ugye hát a mohamedán vallás az több istenhitnek gondolja a kereszténységet is, mert ugye ez, hogy egy az Isten és három személy, az számukra abszolút érthetetlen, mondjuk az én számomra sem túlzottan.
Túl sok logika nincs benne, lássuk
be. Az alapvetően nincsen. Tehát ezért ő egy nagyon komoly változtatást gondolt ki a keresztény egyházakkal szemben, és hát ugye aztán elhívatták Genbe, megígérték neki, nagyon sok ilyen helyzet volt, ugye megígérték neki, hogy nem történik bántódása, nyugodtan menjen csak, és akkor eltüzelték.
Említetted, nagyon érdekes, hogy említetted ezt a párhuzamot a különböző diktátorokkal, illetve a különböző ideológiákkal, a vallás és a nácizmus, a vallás és a kommunizmus. Érdekes módon, ami egyébként üldözte valahol a vallást. Szóval erről mi a véleményed? Ezt te hogyan látod, hogy az ezek közötti párhuzam esetleg létezik-e?
Tulajdonképpen arról van szó, hogy valamennyi egyeduralomra tör. Tehát a gondolatokat, az embereknek a hétköznapjait, a családját, a lelki világát, azt mindenféleképpen abszolút uralni akarják. Tehát például Luther Márton abszolút erőszakos ember volt, hogyha belegondolsz, ugye hát nézed a Cranach-féle képeket, akkor azt látod, hogy ilyen marcona típusú ember, aki ugye a parasztokról például azt mondta, hogy amikor ugye a felkelésük volt, hogy hát hogyha ezek nem bűnösek, akkor majd Isten megvédi őket. Tudta nagyon jól, hogy egy fegyver ellen nem fog megvédeni senki bennünket. Tehát ezért mondom, persze Kádárnak is pontosan, illetve elsősorban Rákosinak pontosan ez volt a doktrinája, és az egyház bármelyik részét tekintjük. Hát hogy lehetett az, hogy Hitler uralkodása alatt a katolikus egyház az hallgatott? Ez egy tragédia. Egyébként azt hiszik, hogy Hitler például nem volt vallásos. Nem a fenét. Hát akár fel is olvashatok részleteket a könyvemből, amiben egyértelműen közli, hogy ő mennyire vallásos, csak vigyázott azért a szavaira. Tudni, két egymással ellentétes közösséget kellett valamilyen módon magához téríteni, az egyik ugye a katolikusok, a másik pedig a református, illetve a protestáns vallásoknak a képviselője, ugye, mert végül is ugye Németország nagy részén a protestantizmus volt az uralkodó, de neki kellett azért, miután ugye Ausztriából származott, a katolikus egyháznak a megtérítése, vagy...
Hát mondjuk ki támogatása.
Így van, de lelki támogatás mindenféleképpen kellett, és ugye az egyértelmű, hogy azzal a szociáldarvinizmussal, ami, és hát egyértelmű zsidó ellenességgel, ami ugye ezt a társaságot jellemezte, meg is tudta csinálni. És a viszonylag művelt társadalom mind mellé állt. Ez egy tragédia.
Elég komoly dolgokat említettél, amikről írtál a könyvben. Azon gondolkodtam, hogy egy ateistának hogy jut eszébe az, hogy könyvet írjon, honnan jön az indítatás egyáltalán, hiszen rengeteg ateista van, de azért így nem mindenkinek jutna eszébe az, hogy könyvet írjon a témában, vagy hogy főleg, hogy a vallásról, tehát hogy pont azt a témát kutassa, ami neki nem tetszik, mondjuk így, tehát ami nem éppen a szíve szottja, és mégis ilyen mélyen elmélyüljön a témában. Honnan jött az indítatás?
Ez egy... Végül is egy nagyon bonyolult dolog. Egyrészt én egy grafomán ember vagyok, Tehát ez azt jelenti, hogy én, amikor a saját szakmámat műveltem, egyébként mezőgazdász vagyok, tehát a biológia elsősorban az a dolog, ami engem érdekel, bár amikor az egyetemet elvégeztem, akkor úgy gondoltam, hogy a biológia nem megfelelő arra, hogy az én érdeklődésemet tökéletesen fedje, ezért aztán elkezdtem járni különféle egyetemekre. A tanulmányi szabadság is nagyon fontos volt annak idején, mert ugye akkor automatikusan kaptunk 2 hónap tanulmányi szabadságot, tehát ugye először is volt egy ilyen elégedetlenségem. A másik pedig az, hogy Mérő László, most bocsánat, hogy Mérő László gondolatait idézem, ugye Mérő László egy fantasztikus érzékkel mondta, hogy vannak emberek, akik a színvaksághoz hasonlóan a vallásvakságot öröklik magukban, illetve ezt az örökletes szót, ezt nem mondta ki. Na most én, mint biológus, ugye azzal egészítem ki a Mérő Lászlói gondolatot, egyébként abszolút zseniális egy ember volt, Giordano Bruno után egy keveset hadd idézzek, ugye azt mondja, hogy de természetesen már nem Giordano Bruno összes szava szerepel. Én őket a magyarok héroszainak tartom, de bizonyíték nélkül nem hiszek nekik. Na most itt arról van szó, hogy Mérő László ráérzett arra, hogy itt egy nagyon fontos tényező van, ami az ateizmusát vagy vallásosságát az embernek befolyásolja, ez a genetika, a gének. Tehát valószínű, én is egy ilyen vallásvaksággal születtem, mert ugye amikor iskolába jártam, én már annyira öreg vagyok, ugye, hogy én például még hittan tanultam. De ráadásul az volt még a probléma, hogy amikor már nem lehetett hittan tanulni, akkor titokban jártam hittanra, mert ugye édesanyám elküldött hittanra. Na most az első ember, aki mindenféleképpen valahogy befolyásolta az én gondolataimat, az apám volt, igaz, hogy csak egy ilyen legyintéssel, hogy vallás, hát az asszonyi dolog. Körülbelül ennyi volt. Aztán, hogy a vallás mellett még legyen érvem, ezért el kell mondanom, hogy az én nagynéném az angol kisasszonyoknak volt a tartományfőnöke 1973-ban, tehát nem mindenkit írtottak ki azért Kádárék sem, és ugye közvetlenül a pápa fennhatósága alá tartozik egy tartományfőnök. Ugye ez egy tanítórend. Érdekes, hogy ott valahogy soha nem éreztem jól magam, és azt is el kell mondanom, hogy amikor első, második, harmadik osztályos voltam, akkor nekem az a paptanár, az nagyon nem volt szimpatikus, nagyon nem tetszett. Viszont az a fiatalember, akihez aztán jártam, ő is pap volt egyébként, a 50 méterre laktak tőlünk, Kelenföldön, és ő neki a zongoráján volt egy koponya, és azon az erek, azok nagyon hasonlítottak arra, hogy ez tényleg valami élő embernek a koponyája volt. Ez sokkal jobban érdekelt egyébként, mint amit mondtak általában. És akkor jött egy következő ilyen löket, ugye, hogy, és meg is értem egyébként azokat, akik például Krisztust láttak, vagy Szűz Máriát láttak, vagy ilyesmi. Egyszer Mikuláskor nővérem, aki 6 évvel idősebb nálam, ő például elvitt, addig, amíg berakták a csomagot ugye a szüleim a cipőmbe, elvitt sétálni. És akkor a lámpa fénye úgy világította meg a mi szobánknak az ablakát, hogy egy ilyen nagy emelkedő árnyék volt, ezért nővérem mondta, hogy nézz oda, öcsi, most rakja a Mikulás az ajándékot az ablakba. És akkor én azt láttam. Isten bizony, láttam. Már hogy...
Látni véltem.
Igen. Tehát ugye, és akkor másnap, harmadnap hatalmas vitákat folytattunk a társaságban. Egyébként azok a fiúk mind nagyobbak voltak nálam, viszont nekem volt labdám, mert édesapám ugye mérnökember volt, tehát bevettek mindig azért a foci csapatba, de azért ott már kezdődött az, hogy azért se a Jézuska, se, és akkor a Jézuskánál már meglestem, hogy eldugták az ajándékot. Ez megint egy kis löket volt. Aztán nyolcadik osztályos koromban, illetve hetedik, nyolcadikban volt egy nagyon jó matematika tanárom. Egyébként apámtól így ellestem, mert miközben magyarázott másnak matematikát, addig én odafigyeltem, tehát én úgy ötödikes koromban már az általános iskolai anyagot tökéletesen tudtam, és nagyon pozitív volt az, hogy a fizika-matematika tanárunk a hetedik-nyolcadikban, az enyhén szólva is nem volt vallásos, és tőle nagyon sokat tanultam megint, és a következő ilyen hatalmas löket, az már inkább persze a tudomány felé vitte engem, az Páter Károly, az Agrártudományi Egyetemnek egy professzora, tanszékvezető egyetemi tanár, róla van egyébként elnevezve még mai nap is az egyetemnek az utcája, tehát Páter Károly utca 1, ugye, bár most már átvariálták a nevét valami egészen már élettudományi vagy ilyesmi egyetem, és ő például azért volt hatalmas hatással rám, nem akarok Darwinnal párhuzamot vonni és magammal, de azért azt el kell mondanom, hogy Darwin is két egyetemi tanárával járt ki mintákat gyűjteni, növényeket, állatokat, rovarokat gyűjteni, meg ugye a földrajz vonatkozásában is nagy utakat tettek meg, akkor még nem a Beagle-en, és ez a Páter Károly, ezzel jártunk ki a területre, és ott talajmintákat vettünk, de közben beszélgettünk. Ugye hát ő már nagyon ide, hát viszonylag nálam fiatalabban halt meg, mert 64 éves korában már meghalt, de én voltam az utolsó tanítványa egyébként, és ott jártunk ki, és akkor a tudományról beszélt. És ez is, ő is egyébként unitárius iskolában tanult, csak úgy mellesleg megjegyezve, tehát ugye a Páter egy fantasztikus elme volt, és én nagyon imádtam, és nagyon rengeteget tanultam tőle, és hát ő sem volt az a túlzottan vallásos. Aztán az egyetemet, amikor elvégeztem, akkor le a déli határ mellé kerültem, és hát ott természetes, hogy én egy modern mezőgazdaságot tanultam, és hát a déli határ mellett azért nem volt ez egy abszolút modern helyzet, és hát nem is tudtam igazán beilleszkedni budapesti létemre, a falusi létbe. Voltak, akik szerettek egyébként, de hát, mit tudom, én megcsináltam azt, hogy átszerveztem az aratást, és ugye a TSZ elnök elment Pécsre, a fene tudja, hogy hol volt egész nap, és mire visszajött, ugye 10 táblával arrébb volt minden, mert már learadtak, és hát akkor engem rögtön lefokoztak, és eltettek egy fogatos brigád mellé, brigádvezetőnek fogat nélkül. És akkor az egyik nap isteni csoda történt.
Na, ne mondd.
Képzeld el, hogy megyek a TSZ irodába, és jön velem szembe egy bukósisakos ürge, és azt mondja, hogy szervusz, Tóni. Leveszi a sisakot, és az én legjobb gyerekkori haverom ott áll velem szemben. Hát persze, hogy megöleltük egymást, és akkor kérdezem, hogy mit csinálsz te itt? Én vagyok a református pap bűrűsön. Hát én nem tudtam, hogy
pap. Igen, igen, az utak így alakultak. Igen.
És akkor Természetesen, hogy összejártunk, mert egyébként a feleségemet, azt a csajt, aki olyan csodálatosan szép lány volt, ugye azt a feleségemet ő ismerte, és mindenféleképpen beszélnünk kellett a vallásról, azért a katolikus vallás és a református vallás között jelentős különbségek vannak, most nem csak az, hogy hány szín alatt áldoznak, meg hány részét veszik a Bibliának valósnak, és hány részét nem, hanem emberileg is, ugye, mert összeházasodhatnak például, ami egy rendkívül fontos dolog volt. Egyszerre kezdtek ott születni a gyerekeink, csak aztán mi háromnál abba hagytuk a dolgot, ő pedig 10-nél hagyta abba, és ő lett egyébként aztán a rendszerváltozás után a legelső szabadon választott presbiter a Baranya megyében. Hát egy rendkívül jó fej volt, hát ha az én haverom, akkor nem is lehet más, és őtőle mindenféleképpen meg tudtam tanulni az összes reformációval kapcsolatos dolgot, és természetes, hogy ezzel nagyon sokat megismertem a különféle vallásokból, és akkor már egyértelmű volt, hogy aztán tovább foglalkozom vele.
Már ilyen szépen bejártuk ezt az életutat, és megtudtuk tulajdonképpen azt, hogy hogyan lettél ateista végül is, akkor azt szeretném kérdezni, hogy a könyvedhez, amikben tényleg nagyon komoly témákat érintesz, honnan vetted az anyagokat? Tehát hol végeztél kutatásokat? Ugye azért ezek elég mély dolgok. Itt, mielőtt elkezdtük felvenni az adást, itt olyan természetesként említetted, sőt, talán azt hiszem már a műsorban is, vagy a beszélgetés során is említetted, hogy ha már ott jártam, akkor írtam ő róla. Tehát ez így, ez hogyan jött? Hát, hogy végezted a kutatásokat? Honnan szedted össze az anyagokat? Meg hát ez ott második János Pál pápával kapcsolatban is azért itt komoly kutatásra volt szükség.
Egyrészt ugye az nagyon érdekes, hogy apáméknak rengeteg könyve volt, több ezer könyv. És akkor elmentem megkérni a kezét apósomtól a leányának, és ledöbbentem, mert ugye a feleségemnek, Lillának a nagymamáját Pozsonyból ide deportálták, és így két háztartásnak az összes könyve gyűlt össze, mert ugye apósoméknak is rengeteg-rengeteg könyve volt, és akkor én úgy elámultam, és ezeket a könyveket én mind feltétlenül meg akartam ismerni. És hát ugye végül is az én forrásaimnak nagy része az egyházi irodalom, nem csak a Biblia, hanem olyan embereknek a tanulmányai, dolgozatai, akik ugye felső papság részét képezték, mert ugye ezeket a könyveket apósoméknál megtaláltam, meg hát a református pap haveromnál szintén, és így aztán ennek a könyvnek például az ajánlott irodalma, mert ugye nem akartam én tudományos könyvet írni erről, az ajánlott irodalma az egy hián 50. Innen már mindenféleképpen értelmezhető, hogy most már aztán végképp érdekelt, hogy az egyes vallások miről szólnak. Tehát én a Koránt rögtön beszereztem, és akkor elolvastam. Bevallom őszintén, hogy én nem látok annyi különbséget a mohamedán vallás és a katolikus keresztény vallás között, mint amit gondolnak az emberek általában. Ugye a mohamedán kultúrában Jézus is végül is egy proféta. Nem ő az Isten fia, meg ugye nincs például Józsefről szó, hanem Mária csak úgy szült, hát mondjuk az úgy azért rendesebb szerintem, mint hogy van egy férjem, és akkor utána, amikor megszületik a gyerek, akkor három pasi odajön és hoz ajándékokat. Na jó, szóval mindegy.
Hát különösen itt a történelmi ismereteink függvényében, amennyire tudjuk, hogy mi történt, és ki volt, és mi volt.
Igen, szóval, de mindenféleképpen az volt, ha már egyszer a mohamedán vallást megismertem, akkor ugye egyértelmű volt, hogy akkor menjünk keletre. Nagy szerencsém volt, mert...
Olyan természetesen beszélsz tényleg ezekről. Ez azért nagyon mély érdeklődés kellett, azért lássuk be. Tehát azért tehát nem mindenki utazgat emiatt, hogy így megismeri a vallásokat. Ráadásul ateista is, tehát ez még ráadásul, igen. Tehát ez egy elég érdekes mindenképpen. De ha jól értettem, akkor a feleséged erősen vallásos családból érkezett.
Abszolút. Tehát ugye azt kell tudni, hogy az ő nagyapja például a pápai katolikus kongregációnak volt az elnöke, apósom a katolikus néppártnak az elnöke volt, a sógorom például ugye két diplomát szerzett, az egyik jogi diploma volt, a másik pedig elvégezte ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, és aztán tanított is ott, az természetes, ugye? És természetesen vele is folytattunk vitákat. Tulajdonképpen nagyon sokáig nem vitatkoztunk, hanem inkább beszélgettünk. Én eléggé megengedő vagyok egyébként ezekkel az emberekkel szemben. Egyrészt, amit említettem, tehát, hogyha valakinek nincs vallásvaksága, akkor keres valami kapaszkodót az életben. Nekem nem kellett a kapaszkodó, mert én megismerni akartam, elsősorban egyébként a kultúrákat akartam, és a civilizációkat, ennek az összefüggését. Például arra jöttem rá, hogy ugye a civilizáció és a kultúra teljesen független egymástól. A kultúrát mindig újra kell tanulnunk, mert ez a legfontosabb. Nagyon egyszerű, ugye, hogyha a kultúra például öröklődne, akkor nagyon egyszerű lenne a helyzet, mert akkor úrvárosába elmenne az ember, és ott megtanulna mindent. Mert a kultúra valahol ott csírázott ki, az emberi kultúra, és különösen ugye az európai kultúra a végén. Tehát úrvárosában ma nem hiszem, hogy olyan komoly kulturális szintet tudnók felfedezni, mint ami mondjuk Európában azért néhány helyen van. Tehát, és látszik, hogy ugye ott azokon a területeken, ahol valahol hatalmas kultúra és nagy civilizáció élt, azokon a helyeken ma kevéssé van igazán nagy kultúra, és hát a civilizáció most már kezd alakulni. De annak idején, amikor én erről gondolkodtam, akkor talán jóval alacsonyabb színvonal volt. Ugye természetesen ismertem onnan is embereket, akikkel tárgyaltunk, beszéltünk, anyagokat kértem tőlük, és az a határozott meggyőződésem, hogy inkább valahol nyugaton kell keresni azt a kultúrát, ami egyértelmű, magasabb színvonalú, ha ezt egyáltalán ki lehet mondani, mert azért minden kultúra valami magas színvonalat hoz magával, mert hogyha több ezer évig fönnmaradt és él, változik, fejlődik persze közben, akkor mindenféleképpen az valami olyan, aminek létjogosultsága van.
Jó, most már ennyire belemerültünk a történelemben, és nagyon sűrűn különböző korszakait említetted. Honnan eredeztethető a vallás? Mert ugye, ez nem Krisztussal indult, tehát ezt abban megegyezhetünk, ugye, hanem az emberiségben, vagy az ember gondolkodásában honnan indult. Ugye menjünk vissza egészen az őskorig szerintem, mert ugye ezt azért ebben megegyezhetünk, az őskortól van ez már velünk szerintem, vagy mióta az ember gondolkodik egyáltalán, vagy nem is gondolkodik, mert nem is a gondolkodás, mióta létezik talán ember, fene tudja.
Igen, ha lesz majd egyszer mód rá, akkor arról még beszélhetünk, hogy tulajdonképpen a vallásnak a nyomai már az állatvilágban is megvannak. Tehát ha innen nézzük,
beszéljünk akkor, róla, ez egy érdekes.
Például végeztek egy olyan kísérletet, ezt elhíresült galambkísérletnek nevezik, hogy egy galambnak random módon adagolták a kaját. Tehát volt egy olyan berendezés, ami ugye számítógépes berendezés, ami soha nem lehetett tudni, hogy 3 másodperc múlva, vagy egy fél óra múlva, vagy 10 perc múlva, vagy 5 másodperc múlva adagol kaját, és ezt a galambot berakták ebbe a ketrecbe, és akkor a galamb persze éhes volt időnként, tehát nagyon is vágyott az ennivalóra, és akkor rájött a galamb, ami persze nem igaz, hogyha ő egy bizonyos táncot lejt, akkor megjelenik a kaja. Ezért aztán folyamatosan, amint csak lehetett, ezt a fajta táncot lejtette, tehát ez az ősi törzsi táncoknak az eredete valahol messze. De egyébként az ember erkölcsének nagy része egyértelműen az állatvilágból származik, csak ugye hát mi felsőbbrendűnek tartjuk magunkat, ez természetes. Mondjuk nekem ebből volt is afférom, mert tanítottam ugye háznál, engem mindig a matematika mentett meg az éhenhalástól, vagy a szegénységtől, és egy vietnámi családnál tanítottam, és hát akkor még az evolúciót is tanítottuk, és fantasztikus jól vették a gyerekek alapot, 2 gyereket tanítottam, 1 osztályba jártak, és az evolúcióról is beszéltünk, nem csak a matematikáról, mert egyébként biológiát is szívesen tanítok. És akkor volt a nagymami, akit Vietnámból azért hoztak, hogy legyen valaki, aki a háztartást intézi, mert üzleteltek ugye a szülők, és a nagymami olyan aranyos volt, ilyen vietnámi cuccokban hozott nekem mindig teát. És akkor egy 3-4 hónap múlva megszűnt a teja. Pedig nagyon finom volt az a teja, és már úgy számítottam is rá.
Kellett akkor neked evolúcióról beszélni.
És hogy mi állatok vagyunk. Ez volt tulajdonképpen az indoka.
Abszolút. Tehát vallásos emberektől is nagyon sűrűn hallom ezt, hogy kikérik maguknak. Tehát, hogy te vagy állat, meg ilyeneket mondogatnak az ateistára, hogyha ilyet mond. Hogy igen, te lehet, hogy állat vagy, de mi nem.
Na most azért egy profán példát is hagy mondjak, hogy a vallás hogyan fejlődhetett tovább, de ez borzasztóan egyszerű, ilyen 5. anyag.
Hát bárcsak tanítanák. Bárcsak ilyesmi. Bárcsak ezt tanítanák az iskolákban. Nem?
De hát sajnos.
Mondjuk vallás történelmet azért taníthatnának.
Hát azt is mindenféleképpen.
Persze racionális alapokat.
Igen, mondjuk evolúciót egyáltalán most nem tanulunk, meg mondjuk a köztársaságokról sem beszélünk történelmből, de hát ez egy dolog. Az az érdekesség a profán példámon, hogy ugye ott ül a nagypapa, aki már kezd haszontalan lenni a törzsben, barlang szájában ücsörög és nézi az erdőt. És akkor jön az ő inkább gyereke, mint unokája, lehet, hogy unokája, mert hát elég rövid életet éltek ugye ezek az emberek akkoriban, és megkérdezi, hogy nagypapa, honnan van a világ? És akkor nagypapa hirtelen, hú, ha én most nem tudok erre válaszolni, akkor biztos vagyok benne, hogy lenéz engem ez a gyerek, és nem lesz tekintélyem, gyermekem. Hát ez úgy született, hogy a teknős béka hátára került egy föld, és akkor oda teremtek.
Mert hiszen a teknőst azt ismerték, az kézzel fogható volt, igen, és a gyerek számára is, igen.
Már is egy monda keletkezett, és ezt a
gyerek
mondát
továbbadta az ő gyerekeinek, és a többi.
És egyébként ez a szóbeli továbbadás, ez fantasztikusan
nagyon erős
egyébként.
Nagyon erős.
Ugye igen. Trója ostroma például. Ugye azt
Főleg, ami nem volt írás, tehát addig, addig ezek mentek.
Homéroszig 400 évig csak szóban lehetett kapni. Persze az is igaz, hogy...
És hát ugye, később is alig tudtak páran írni, azok ki is használták ezt, ugyebár. A naptárunk is olyan, amilyen, hadd nem mondjuk, hogy mennyire hamis vagy nem hamis, stb.
Igen, igen. És ugye rögtön megtalálta Trója közepét abban a pillanatban a modern ember, ahogy elolvasta a leírást, tehát mindenféleképpen úgy néz ki, hogy a szóbeli hagyományok azok rendkívül fontosak. Most hadd utaljak megint az iszlám világra, ugye ott pedig a Koránt szó szerint be kell magolni. Mert ugye az régi hagyomány, hogy nagyon sokan nem tudtak írni. Jó egyébként igen. Az, hogy nem tudtak írni, hát István király se tudott írni.
Hát igen, meg ott az abban van egy olyan is, hogyha elpusztulnának ezek az emlékek, vagy stb., akkor is fönnmarad ugyanúgy, hiszen igen. A fejekben megvan, bármikor lehet írni. Kollektív tárolóként, adattárolóként működik. Informatikus is vagyok, és akkor nekem ez így jelenik meg a fejemben.
És akkor utána természetes, hogy ugye ez terjed, ezek a gondolatok, ezek hosszú ideig megmaradnak. Igen. Egy nagyon egyszerű példa, 50 ezer évvel ezelőttre egy picit visszamegyünk. Ugye azt tudjuk, hogy az ausztrál őslakók tulajdonképpen kőkorszaki szinten maradtak, mert ugye nem volt meg az a természeti lehetőség, ami őket igazán segítette volna, meg egy hatalmas területen kellett élniük, vagy élhettek meg, mert máskülönben a gyűjtögető életmód az nem nagyon hatékony, és ezek végül is bármilyen furcsa, ugye Afrikából indultak el, és vándoroltak le India, és aztán akkor a déli részeken, és valamiféle csónakszerű tüneményeken jutottak át 50 ezer évvel ezelőtt Ausztráliába. Na most, a múlt század első 20-as éveiben ugye hittérítők mászkáltak, és feljegyezték az ő hiteiket is, és fantasztikus egyezés lett az ausztrál őslakosok hitei és az indiai vallásoknak a hitei között. Tudnilik, ők azt gondolták, hogy azt hozzá kell tenni, ugye nekik az volt a szokásuk, hogyha két csoport találkozott, akkor a lányokat elküldték, és szexuális kapcsolatot teremtettek, és miután ez megvolt, akkor már nagyon jó volt a helyzet. De miután nem tenyésztettek állatokat, ezért nem tudták, hogy abból gyerek lesz. Ezért úgy magyarázták, hogy a lány elmegy egy ilyen lápos területen, és ott belemászik a gyermeknek a kezdeménye, abból lesz aztán a gyerek, aztán akkor kiteszik ugye a halottat egy ilyen emelvényre, abból kimegy a kezdemény, bemegy a lábba, és folytatódik tovább az élet. Tehát ez abszolút egyértelmű, ugye, hogy végül is a hinduizmusnak az alaptétele pillanatnyilag is, csak hát most már azért egy kicsit módosult. Tehát egy 50 ezer éves hitrendszer, az gyakorlatilag 50 ezer év múlva is működik mai napjainkig is.
Igen, ez mind hitvilág, amiről beszéltél, és nagyon jól összekötötted a vallással, hogy gyakorlatilag ezekből a primitív hitvilágokból alakultak ki a vallások, de a mai korunkban, a mai modern korunkban, ha nevezhetjük így, akkor mi a különbség a hit és a vallás között? Hogyan tudjuk most ezt megmagyarázni? Hiszen ebből úgy tűnik, mintha egyfajta evolúciós lépcsőfok, idézőjelbe téve evolúciós lépcsőfok lenne a vallás a hitvilágokból, mintha egy kifinomultabb formája lenne, de én azt gondolom, hogy nem ezt látjuk a mai világ. Ami tulajdonképpen így én is így gondolom, hogy elmondtad, hogy ez így alakult ki. Mindenképpen ezt látjuk, hogy ebből alakultak ki ezekből a primitív hitvilágokból a különböző vallások. De mégis a mai világunkban én azt gondolom, hogy nagyon élesen elválnak a különböző embereknek a különböző hitvilágai, illetve a hitbéli meggyőződései, és az, hogy valaki vallásos-e.
Megint egy történet.
Nagyon jó.
Svájcban jártunk a szeretett feleségemmel, és Természetes, hogy...
Ha már ott vagy, akkor írni kell egy könyvet valaki. Gyűjtesz anyagot a könyvethez.
És akkor egyből az volt a legelső, hogy a Grossmünster placon, ugye Genfben bementem a templomba. Egy református templom volt. Három ember volt vasárnap délelőtt, olyan 9-10 óra körül. Abból rögtön egyébként kettő jött, és négy Bibliát hozott nekünk, mert örültek, hogy végre valaki bemegy a templomba, és hát ott leültünk, nézegettük, ugye németül volt, akkor még tudtam németül, sajnos ma már abszolút elfelejtettem, ezt anyámtól örököltem. Tehát a svájci élmény ez volt. Utána elmentünk Görögországba. És egy ilyen átmulatott szombat este után egy kicsit kómásan ébredtünk vasárnap délelőtt olyan 9-10 óra körül. Valami égtelen vonyítás, hát nem égtelen vonyítás, éneklés volt, csak ez nekünk nem annyira volt igazán jó. És látom, kinézek az ablakon, és látom szemben a templom, és nem, hogy a templomban énekelnek, hanem körülötte legalább 200 ember még, aki nem férde be a templomba. Tehát, és akkor még van egy folytatás, a Romániában is voltam, ott is természetesen az volt az első, hogy vasárnap délelőtt kiültem a református templom elé egy ilyen kőre, és számoltam, hogy 10 ember ment templomba, pedig az egy igen vallásos falu. Természetesen ott azért elég sokféle vallás keveredik, ott például volt szintén unitárius ismerősöm, akivel tudtunk erről a vallásról is beszélgetni, és ez azért azt jelenti, hogy ahogy modernizálódik az ember, és ahogy igazán azt látja, hogy kicsit módosul az, amit a Bibliában olvasgat, és amit a papok mondanak. Ezért egyre kevesebben járnak konkrétan templomba.
És egyre felvilágosultabbak, mondhatjuk így?
Tehát én szerintem igen, nyugodtan lehet ezt mondani, és aki a tudományokkal kezd foglalkozni, az meg mindenféleképpen. Erre van egy példám a könyvemben, hogy ugye az Indiában a szegény embereknek 97%-a vallásos. A Nobel-díjasok 97%-a nem. Tehát ez a hatalmas különbség.
De erre akartam rákérdezni, hogy de ott van az a 3%, az hogy lehet? Tehát hogy lehet, hogy olyan emberek, akik tűpontosan látják a világ dolgait, hogy lehet, hogy olyan emberek, akik tudományos dolgokkal foglalkoznak, mégis van közöttük olyan, aki vallásos. Saját magát is vallásosnak vallja, és valóban vallásos. Ez hogyan történhet meg?
És tényleg őszintén vallásos. Szerintem egyébként a vallásvakság helyett ugye vallás identitása van.
Tehát öröklődte magával hozzá?
Egyértelmű, hogy az öröklődés is rendkívüli módon befolyásolja.
De ez hogy érte az öröklődés? Szocializáció, vagy genetikai szinten, ahogy genetika. Mondtad az elején?
Aha, genetika. Tehát egyértelműen genetika.
Na nekem ez új egyébként, ez a genetika, amit mondtál az
Persze,
elején.
Persze, mert én biológus vagyok, és idáig miről hallottál, hogy a fizikus meg a matematikus dumált erről a dologról.
Aha. És meg hát amit én látok, az is, én csak a szocializációig látok el. Én ugye a genetikáig nem látok el.
Egyértelmű, na most a szocializáció az teljesen egyértelmű, de ha megnézed az összes tudóst, akire hivatkoznak, ugye, hogy mi, ez is vallásos volt, és akkor miért ne lehetnék? Egyértelmű. Newton, ugye, vallásos volt, de két vallása volt, ariánus volt, és volt az anglikán egyháznak a vezetője. Bocsánat. Hát mind a kettő egyébként abszolút különböző vallás. Tehát itt feltételezem...
Hát itt a hamisság az előfordul. A hamisság. Persze, az azért előfordul. De az őszintességet nem értem. Tehát amikor őszintén vallásos, azt nem értem. A hamisság az egyértelmű, hogyha valakinek a megélhetése múlik rajta, tudnánk a mai korból is olyan embereket említeni, celebeket, meg olyan ismert embereket, akik muszájból vallásosak, vagy muszájból vallják magukat vallásosnak, őket megértem. Mert nekik a megélhetésük múlik rajta, és ott nem is valódi vallásosságról van szó. Csak én ezeket nem értettem. Viszont akkor, ha ez tényleg genetikai, ezen most már el fogok gondolkodni, és ezen a vonalon én fogok majd egyfajta kutatásokat végezni most már, vagy tehát a magam módján, vagy a magam eszközeivel, de akkor most már megértem azt, ugye sokféle ateista van, olyan szempontból is, hogy ki hogyan lett ateista. Tehát valaki lett ateista, és van, aki eredendően ateista. Én például eredendően ateista voltam. Én 10x éves koromban kezembe kaptam a Bibliát nagyanyámtól, az az indítatása, hogy na majd így a gyerek akkor így. Tehát a megfertőzés, és eszembe sem jutott az, hogy nekem ezzel úgy kéne foglalkoznom, hogy én akár, tehát vallási szinten kell foglalkozni. Én mindig egy könyvnek tekintettem, és úgy olvastam, mint egy könyvet, és soha életemben eszembe sem jutott. Tehát akkor itt igazolva vagyon ez, hogy valahonnan én ezt kvázi örököltem amellett, hogy azért nálunk napi szint, tehát nem, a szüleim azok nem voltak, tehát nem voltak vallási, apám kifejezetten így vallásellenes volt, a vallás különböző dolgait látva, tehát a vallás, nincs a vallás, hanem az egyházak különböző dolgait ismervevén, a hamisságot ő nagyon nem szerette, tehát azokat a dolgokat, amikor, tehát ő inkább egy ilyen földhöz ragadtabb ember volt, és anyám meg úgy, ez nem volt téma, tehát ő így az egyszerű életben szeretett élni, tehát igazából a szocializációmmal sem tudtam magammal hozni, hála Istennek, nem tudtam magammal hozni, csak hogy a vallásos emberek is nyújtsak valamit, igen, ebben egy kis kapaszkodót, tehát nagyon érdekes ez a genetikai szál, ez nagyon érdekes, tehát ez borzasztóan érdekes, mert ez egy csomó más kérdést is felvet, meg egy csomó olyan dologra adhat esetleg magyarázatot, amit egyébként nehéz lenne másképp magyarázni. És itt a különböző hitvilágokat is, hogy ki miben hisz, ugye, ha nem is vallásos, de ki miben hisz, tehát ugye azért az ember eredendően hisz. Tehát maga a fajunk ilyen szerintem, meg hát valószínűleg akkor, ahogy mondtad, állatkísérletek is bizonyíthatják, hogy valahonnan már ezt egészen az állatvilágból hoztuk magunkkal. Csak ugye ahogy civilizálódunk, meg ahogy fejlődünk, meg ahogy a szellemünk,
a gondolkodásunk.
Hát az a baj, hogy a tudományt azt azért nem szoktam ellenévként tekinteni a vallás ellenében. Egyrészt ezért, mert vannak tudósok, akik vallásosak, és akkor a kettő hogy fér meg, hogyha viszont ilyen van, akkor ezt nem nagyon tudom összehozni, ezt a kettőt, hogy hogyan tudnám ezt a vallással szembeállítani a tudományt, és azért sem szoktam a tudományt a vallással szembeállítani, mert vallásos emberek nagyon sokszor megmagyarázzák, tehát nagyon sok vallásos van, aki úgy magyaráz, hogy a tudomány az egy szint. Tehát az, hogy tudjuk, hogy van, vagy... tehát vannak tudományos elméletek, a kvantum, stb. Tehát ezek az elméletek, ezek azt mondja, igen, persze, hát ez az anyagi világunk. Na de hát ez ki teremtette? Ugye? Az a vallás, tehát ez egy sokkal fej, és hogy mi nem tudunk semmit, mert mi csak eddig a szintig látunk el. Tehát nagyon sok vallásos ember van, aki egy kicsit talán értelmesebb, mint a többi vallásos ember, és ő így magyarázza magának, meg másoknak, hogy oké, ez mind, sőt, ők olvassák is a tudományos értelmet, semmi probléma nincsen ezzel, na de hát ez csak egy szint, ez csak az anyagi világunk, és mindezt valamiféle Isten kellett, hogy teremtse, és az elrendeltetések, és sorszerűen működik minden, és semmiféle véletlenek nem játszottak ebben közre, hogy annak idején az a bolygó beleütközött a földbe, stb., és így kialakult az élet, meg stb. Ezeket ők nem véletlenek tekintik, ezeket így akarta valamilyen felsőbbrendű lény, és innentől kezdve már borzasztó nehéz vitatkoznunk, ugye, mert tulajdonképpen bármit mondunk, ők azt ezen a szinten kezelik, hogy hát igen, ez a te szinted, de mi ettől sokkal többet tudunk. Tehát ők tudni vélik azt, amiről nem lehet tudomásunk. Tehát ugye a tudomány az azt mondja, hogy ha valamit nem tudunk, akkor kimondjuk, hogy nem tudjuk. Illetve hát ugye gyárthatunk elméleteket róla, de azok egész addig elméletek maradnak, amíg nem bizonyítjuk. És aztán utána jöhet a bizonyítás, vagy a nem bizonyítás, vagy a cáfolat, és akkor észérvek alapján megyünk tovább. De amiről nem tudunk, arról azt mondjuk, hogy még nem tudjuk. De ez az, ami itt a vallás pótol különböző hitvilágokkal, meg különböző hitrendszerekkel, és ez itt az egész, itt ez az alapprobléma szerintem itt a jelenlegi világunkban, mert oké, hogy régen ez volt, meg régen ugye primitív volt az ember, stb. Nem volt más, és ahogy már több a testtel is beszéltünk róla, a tudomány is a vallásból alakult ki, mert hiszen nem volt más. Miből alakult volna ki? Tehát eleve az érdeklődést hozta magával, tehát minden a vallásból alakult ki, hiszen nem volt más, hogyha visszamegyünk a történelembe, de talán mi azt gondoljuk talán, nem tudom ebben mennyire értünk egyet, ma élő ateisták, hogy talán már érdemes lett volna eljutni oda, hogyha már a tudomány is ilyen fejlesztőségi szinten, vagy legalább mondjuk ki, hogyha nem tudjuk, nem tudjuk, és nem ismerünk alakulat, akkor mondjuk azt, hogy nem ismerjük, ezt még nem tudjuk. Mint ahogy említetted a papókát, aki az unokának ugye nem tudott mit mondani, és akkor helyettesítette valamiféle mesevilággal, és aztán ebből lettek a bajok. Mi ezért szenvedünk gyakorlatilag mai napság, mert annak idején a papók az unokának valamit kell, hogy mondjon címszóval. Na hát ez egy ilyen jellegű probléma.
Igen, teljesen egyértelmű. Azt azért hozzá kell tenni, hogy valószínű, hogy ez a genetika, ez körülbelül úgy alakul, hogy 50-50% ám, de,
tehát hát, a hajlam, a genetika az mindig, ha jól tudom, az a hajlamot hozza, nem feltétlenül igen, fog tehát, úgy alakulni igen, valakinek az élete, csak a hajlam, mint a betegségekre is, csak a hajlamot, nem?
Egyértelmű, igen.
És nem feltétlenül fog a környezet, meg sok minden más számít.
Tehát az állatetológia is ugye azt bizonyítja, hogy a képességeknek a versenye van az ember szervezetében, és aztán valamelyik tízezer győz, és valamelyik tízezer nem fog győzni. Tehát ezért, de az nem, ez az egyik. A másik pedig a szocializáció, az rendkívül fontos. Szóval én, amikor házaknál tanítottam, akkor egyértelműen meggyőződtem arról, hogy a gyerek tulajdonképpen vagy az anyja, vagy az apja, vagy mindkettőnek az álláspontját foglalja el, és a tanárnak az álláspontja nagyon nehezen érvényesíthető. Ez egy tragédia egyébként. De hát igen, ezért fontos azt tudni, hogy körülbelül olyan 50%-ban vagyunk vallásmakok, és a többi az keres magának valami olyat, amivel meg tud magyarázni, ezért jósoltat, meg csillagállásokat.
Na, ha már ezt említed, mert ugye ezek azért alapvetően nem vallások, de ha már ezt említed, mi a véleményed erről, hogy vannak olyan ateisták is akár, akik mármint magukat ateistának való emberek, akik a vallásokat ugyan elvetik, de ugyanakkor például hisznek abszolút a horoszkópokban, és olvassák, és hú, és nagyon, és az életüket azt szerint élik, különböző ezotérikus dolgokra abszolút fogékonyak, spiritualitásra, stb. Sőt, ezeket kifejezetten azok közé dolgok sorolják, amik abszolút megszívvelendők, és oda kell rájuk figyelni, és teljesen rendben lévő racionális dolgokként kezelik. Ilyenkor mi a helyzet?
Erre egyébként rendkívül érzékeny érzékeny az emberi faj, mert ugye volt egy francia orvos, aki kísérletet végzett ezzel kapcsolatosan, és egy horoszkópot random embereknek elküldtek. Mindegyiknek ugyanaz volt a szövege, de nagyon fontos tényezők voltak benne, megdicsérték az illetőt, ilyen hátulról mellbe megdicsérték, mondták, hogy sokan nem értik meg őt, pedig ő milyen jó, és utána még mondtak egy-két töltelék szót.
Tényleg általános dolgokat, amit gyakorlatilag, igen.
És akkor eszméletlen mennyiségű levelet kapott vissza, hogy honnan tudta, hogy ő ilyen, és nem akar-e vallást alapítani? Szóval ez mindenféleképpen az embereknek egy miért? Mert valami támasztékra szüksége van, és hogyha te nem vagy biztos magadban, akkor keresel valami ilyet, többek között a horoszkópot. Én egyébként addig például, és ez volt a nem tudom, hatodik olyan dolog, ami miatt én ateista lettem, hogy én az élet és tudományt addig rendeltem meg és olvastam, amíg el nem kezdett horoszkópokat.
Igen, az a legalja. Igen, az a legalja.
És innentől kezdve
újságírásnak.
Én is felmondtam az újság előfizetést, mert én a magam részéről a horoszkópokat enyhén szólva is gyagyaságnak tartom.
Na. Hát igen. Felmerül a kérdés bennem mindig, amikor ilyen ateistával találkozok, vagy ilyen gondolkodású ateistával eszmét cserélek, vagy általában a vallásos emberekkel nek a megnyilvánulásait látom, hogy miért képtelnek látni, elfogadni a valóságot? Mi az a gát, ami tehát honnan jön ez? Oké, tudjuk, beszéltünk róla, hogy genetika részben, beszéltünk róla, hogy az állatvilágból, beszéltünk róla, hogy eredendően ilyen az ember, hogy hitvilágban szeret hinni, stb. Na de mindig ezt a pohárvíz témát hozom fel. Ha megiszom ezt, tudom azt, hogyha megiszom ezt, a vallásos ember is tudja azt, hogyha megisz ezt a pohárvizet, akkor az oltani fogja a szomját. Vagy hogyha szomjas, akkor egy pohárvizet kell inni. Pontosan tudja azt, hogy mit tudom én, ha látni akar, akkor fel kell kapcsolni a villany, mert abból az elektromosság folytán majd neki fény lesz a lakásába. Nem tudom, érted, hogy mit akarok kérdezni. Akkor honnan jön ez, hogy azt hiszem, hogy valamiféle istenség teremtít bármit, vagy befolyásol bármit, vagy ő úgy történnek a dolgok, ahogy ez valamiféle istenség, akit én jónak látok, az az istenség, mert most mondjuk csak a hitvilágokról beszéljünk, ne is a vallásos emberekről, vagy a vallásokról, bár abból is van kismillió, tehát gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk azt is, mert van miből válogatni, vagy említhetjük azt is. Honnan ered ez, hogy mégis hajlamos az ember arra, hogy hát ő ilyenekben higgyen, de akár hétköznapi dolgokról is beszélhetnénk. És tényleg anélkül, hogy a politikába belemennénk, bár ott is rengeteg ilyet lehet az emberek fejében látni, hogy amikor látják a valóságot, hogy nem az, és ha valaki állít valami teljesen ellenkezőt a valósággal, ők mégis abban hisznek, méghozzá vakon, és vakon követik, és most tényleg a politikai, ezt csak így példaként hoztam fel, hogy értsük, mindenki értse, hogy miről beszélek, hogy miért, honnan jön ez az emberben, hogy a racionalitás helyett, ha azt mondjam, hogy odébb teszem ezt az asztalt 5 centivel, az 5 centivel odébb lesz téve, és akkor jön valaki, aki azt látja, az nem is asztal, az nem létezik. Tehát érted? Tehát ez a mesevilágokban való gondolkodás meg hit, sőt, azok szerint való cselekvés, annak az ilyen teljes 100%-ig történő, tiszta szívből történő elfogadása, nem is tiszta szívből, tiszta fejből, tehát racionálisnak, azt tűnik racionálisnak, ami a mese embereknek, a fényevőkről is beszélhetnénk, a laposolt hívőkről, a teknősbéka, a föld a teknősbéka által hívőkről, bármi. Jó, most a spagetti szönyt azért nem említem, mert az csak egy gúny, az csak egy viccvallás, tehát vicc. Az épp, hogy kigúnyolja a vallás, de akár. Tehát ez hol, értem a genetikát, én ezeket mind megértem.
Nem, de nem csak genetika.
Igen, tehát valaminek még mennyi kell ott. Na erre ez, akartam ez, kiukadni. Igen. Vagy művetlenség, vagy egyfajta értelmi szintén úgy érzem.
Igen, mert ugye, és erre akartam egyébként egy példát mondani, mert szerintem példából értenek az emberek, ha az ember tanár. Itt arról van szó, hogy én például, ugye a matematika, fizika, csillagászat csoportban is benne vagyok, és ott időnként ilyen ötödikes szintű matematikai feladatok megoldása van. És akkor tulajdonképpen azon alapszik az egész, ugye, hogy a műveleti sorrendet hogyan kell elvégezni.
Hiszen, ha nem megfelelő sorrendben végezzük, hibás következtetésre jutunk.
Lesz, így van.
De ugyanakkor racionálisnak fogadjuk el. Teljesen mi azt látjuk, hogy mi tök jól dolgoztunk.
Igen.
Csak nem tudjuk a...
És kényszer. Akkor ugye én a helyes megoldást szépen beírom, és akkor jönnek a kommentek, hogy te hülye vagy. Te barom vagy, most már tovább nem fokozom ezt a dolgot, tehát
pedig ez egy tudományos csoport,
igen,
elvileg.
Tehát... Egy tudományos csoport, ahol egyébként azért hülyék rengetegen vannak, elnézést, alulképzettek. Na most, és akkor aki föltette a kérdést, az is rájön, hogy jé, tényleg akkor ennek a tanárnak igaza lehet. Mert egyszerűen meg lehet magyarázni, ugye osztás helyett tört vonalat csinálok, és akkor mindjárt elválik a dolog, és a többi most nem részletezem. És amikor már a vezérűrű mert azt mondja, hogy igen, mégiscsak a tanár úrnak van igaza, akkor is azt mondják, hogy nem, nem, nem. Tehát egyszerűen a műveltségnek egy bizonyos szintje az mindenféleképpen, és ne felejtsük el, hogy különbözőek vagyunk. Tehát azért van egy, mit tudom én, egy indiai kisgyerek, akinek 196-os IQ-ja van, és úgy lefőzne engem, akinek 144, hogy csak úgy ott se vagyok. De még esetleg, mit tudom én, a legokosabb embereket is, mondjuk Newtont is le tudná előzni, mert annak is szerintem magas IQ-ja volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben annyira változatos az emberiség, hogy ilyen emberek mindig lesznek, akik egyrészt alulműveltek. Én is azt csináltam, amikor első osztályba elvitt édesanyám, az első nap ugye ott voltam, jó volt, rendben volt, és akkor másnap reggel mondtam, hogy anyukám, én már annyit tanultam, hogy én már nem mennék iskolába. Aztán vagy 25 év, vagy 30 év lett belőle, de hát ez egy másik dolog. Tehát biztos, hogy az embereknek egy része feltétlenül ilyen. A másik része, ugye szocializálódásról beszéltünk az előbb, hát ez rendkívül meghatározza megint csak a dolgokat, a csoporthoz tartozás. Rendkívül fontos, nem politizálunk, tehát nem mondom azt, hogy most milyen
nagyon erős a, igen, a csapat, igen.
És akkor becsukja a szemét, és nem érdekel, azt mondja, amit a vezérűrű, ugye, hiába, ugye, Krisztus még bárányokról beszél, mi meg már birkákról.
Ez jó mondat. Lehet, hogy ez lesz a címe a beszélgetésünknek, ez annyira jó mondat volt. Jó, tehát a tudományról beszéltünk arról, hogy mennyire fogadjuk-e, mit gondol róla a vallásos ember, de vajon a tudományt magát lehet-e bírálni?
Egyértelmű. Én például ugye a könyvemben...
És kell is, úgy gondolod? Tehát, hogy kell is?
Fontos. Egyrészt
a kételkedés.
Igen, nekem ugye a Páter professzor mondta annak idején, hogy a tudós az nem minden tudó. És a tudomány mindig a nem tudásból indul előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a tudomány ugye mindig határterületen mozog, az igazi tudomány, és a határterületnek mindig felmerülnek olyan kérdései, amire egyszerűen nem tudunk válaszolni.
Sőt, újabb kérdés. Ha valamire választanak, akkor újabb kérdések.
És akkor újabb
kérdés.
Én például már egy példát szeretnék felhozni, ugye, hogy amikor ugye fogta magát, és elindult útjára Amerikába a hajó. Egyébként láttam, iszonyú kis hajóval mentek annak idején, Kolumbuszékről beszélek, ugye? Tehát ott ki vannak állítva például Santa Maria. Hát én nem mertem volna azon a hajón 3 hónapig utazni, az biztos, és hát elég sokan voltak, és egy mini kis hajó, hát mit tudom én, 5 darab személygépkocsi egymás után, és nyitva van a teteje, szóval valami tragikus, tehát ugye elindult ez az ember, és gyakorlatilag ugye ő még azt gondolta, hogy Indiába került, de bebizonyította, hogy a föld gömb alakú. Shakespeare ugye rögtön el is nevezte a színházát Globe színháznak, hát gömb, ugye? Tehát ő is azt mondta, hogy a normális emberek egyébként így vannak, hogy el tudják fogadni ugye a tudománynak és a tapasztalásnak a tényeit, és ő rögtön el is nevezte ugye Globe színháznak a saját színházát. De rengeteg ember lehetett, pedig, hát vagy... 2000 évvel azelőtt már a görögök bebizonyították, hogy a föld az gömb alakú, és nagyon érdekes egyébként, hogy ugye én, amikor beszéltem ugye az egyetemi tanáromról, akivel ugye sétálva beszélgettünk, ugye a görög iskola is valami ilyesmi volt, hogy ott leültek, sétáltak, peripatikusnak mondták ugye ezt az iskolát, ezt pontosan akkor zárták be 529-ben, amikor a Benedek rend megalakult 529-ben. attól függetlenül, hogy még a Benedek rend talán az egyik olyan rend, amelyik a tudományt megpróbálja elfogadni. Most adta ki egyébként egy könyvet, amiben az evolúcióról írnak, amit már a 1800-as évek végén egy Benedek rendi szerzetes lefordított egyébként magyarra. Tehát ők azért megpróbálnak a tudománnyal együtt haladni, de azt nem értem, hogy ha a tudományról beszélnek, ami abszolút cáfolja egyébként, tehát ami az új könyvükben benne van, az egyértelműen cáfolja a Bibliát, hogy akkor hogy tudnak katekizmust, Bibliát tanítani az iskolában.
Na és szerinted mennyire tudományos a vallástudomány?
Hát a vallástudomány végül is tudomány. Csak azt meg kell tudni különböztetni, hogy vannak a lájtos tudományok, és vannak a komoly, nehéz tudományok. Ugye a legfontosabb talán a matematika, fizika, kémia, biológia. Szerintem egyébként az egyik legfontosabb a biológia. Aztán van a pszichológia, ami olyan határterület, mert időnként el tudnak tévedni. És a történelemtudomány, mert a történelmet bármikor tudjuk hamisítani, ugye, és a vallástudomány az egyértelmű, tehát ugye például a vallástudós az konkrétan ki tudja mutatni, hogy Simon hogy vásárolta meg a pápaságot, és lett belőle Péter, aztán a simóniákusok, azok ugye utált emberek voltak azért a valláson belül is, akik pénzért akarták megvásárolni a különböző egyházi javakat, és persze beszélnek arról valószínű nem mindenki előtt, hogy volt női pápa is, szerencsétlen terhes lett, hát nem tudni, és megszült ugye körmenet közben, ami egy kellemetlen dolog. Azóta van egyébként egy Lukas fenekű szék a pápai rezidencián, és oda leültetik azért a leendő pápát. Ugye a fehér füst már felszállt, jó, rendben van, de azért nézzük meg, hogy ki lett a pápa. Tehát ezek a dolgok, ezek tényszerűek, ugye? Ezekkel tényleg lehet operálni, és ugye a tudomány tényeken alapszik. És hát a vallásnak ezt a részét, ezt mindenféleképpen el kell fogadnunk tudományként, de hát természetes, hogy a tudomány azért ennél jóval erőteljesebb és jóval nagyobb.
Ha valami csoda folytán sikerülne azt elérni, hogy az emberek fejében így ezt a vallás dolgot rendbe tenni, és így, máró holnapra egyszer csak, hogy teljesen mindegy, egy folyamat eredményeképpen, hosszabb folyamat eredményeképpen, de megszűnne a vallás, akkor mivel tudnánk pótolni, tehát ugye nagyon sok embernek ez kapaszkodó, nagyon sok embernek ez az erkölcsi etalon, tehát nagyon sok embernek ez az iránymutatója, az iránytűje a vallás. Hogyha ez kikerülne az életükből, akkor mi kerülne a helyére, vagy mivel lehetne pótolni, vagy hogyan lehetne ezt megoldani, mert ugye egy óriási űr keletkezne ezekben az emberekben, lelkileg, stb. Lelki támaszuk is a vallás, ugyebár ezt hogyan lehetne ezt megoldani, vagy mi lenne a helyettesítő?
Hát elég nehéz ez a kérdés, mert mindenféleképpen arról van szó, ugye, hogy az erkölcs az szépen lassan, fokozatosan azért változik. Csak egy baj van, hogy az ember természete változatlan. Tehát ez mindenféleképpen egy nagyon hosszú idő, és akkor már azért nem arról beszélünk, hogy egyik napról a másikra változik meg majd az embereknek az erkölcse. Gondoljunk bele, hogy ugye régen még az apácák, mondjuk a Giordano Bruno halálakor újonknak örültek, hogy végre meghalt ez az ember, vagy Calvin végig hallgatta órák hosszat, mire meghalt az a szerencsétlen unitárius vallást okozó ember. Tehát azért mindenféleképpen másak vagyunk. Mondjuk ezt például ki tudjuk élni, ezt a vér iránti szeretetünket, vagy kínlódás iránti szeretetünket ki tudjuk élni egy jó box meccsben. A sport egyébként nagyon sokban hasonlít a valláshoz, ha belegondolsz, mert ugye mi történik? Van egy edzőm, aki az Isten. Akárhogy is, tehát hogyha ha szót fogadok neki, akkor előbb-utóbb valami eredményt elérek, még akkor is, hogyha gyűlölöm, mert nagyon sok sportolóról kiderül, ugye, hogy mennyire nem szerette az edzőjét, és hogy milyen kínlódásokon mentek keresztül. Aztán ott van a csoporttudat rögtön, ami szintén a vallásnak egyik jellemzője, hogy ugyanazt a mest fölveszem én is, és akkor ott vagyunk együtt, és ordítjuk, hogy milyen a bírónak az anyukája, és a többi. Tehát
sokak szerint a háborúknak is egyébként a sportmérkőzések jó kiváltói lennének.
Igen, valószínű, hogy azért ez is mindenféleképpen fontos. Tehát a sportban ugye bízunk, és aztán utána, hogy én nem vagyok hibás, mert ugye azért, ha belegondolunk a vallásnak, ez is egy része, hogy Isten így akarta. És akkor ezzel az én bűneim elszállt, nem is a bűneim, de nem én vagyok a felelős. Na most, hogyha győztünk, akkor mi győztünk a sportban? Ha vesztettek, akkor ők vesztettek. Tehát rá lehet kenni az edzőre, meg a kapusra, meg a hátvédre, és a többi a vereséget is. Tehát ez egy nagyon jó önigazoló rendszer.
Tehát vannak olyan világi dolgok, amikkel lehetne helyettesíteni.
Igen, egyértelmű.
Ez minden részletét a vallásnak, azt, amit a vallás most nyújt ezeknek az embereknek.
Igen.
És ha már említetted ezt a felelősség elhárítást, ez nagyon jó, hogy mondtad, és hadd utaljak a könyvedre is. Ezzel a kérdéssel, hogy ugye II. János pápa, ugye őt is említetted már, hogy bocsánatot kért az egyház bűneiért, ezt, és ugye létezik a gyónás intézménye az egyházon belül. Ezt te mennyire kapcsolod össze ezt a két dolgot? Tehát ugye beszéltünk erről már az elején, erről a dologról, de hogyha itt a felelősség elhárításáról is egyben szó van, és azért mondtad, hogy szeretted ezt a pápát, stb., de most, ha egy kicsit ettől elvonatkoztasz racionálisan vizsgálva a dolgot, ez mennyiben volt egyfajta gyónás? Vagy mennyire lehet ezt összekötni a felelősség elhárításával, hogy mi bocsánatot kértünk, köszönjük szépen, tiszta lap.
Igen, hát ez teljesen egyértelmű, hogy azért ő neki is ebben ez lehetett a lelki megnyugvás, vagy nem tudom pontosan, hogy micsoda, de
ezzel... Illetve feloldozás, felmentés.
Igen. Ezzel kapcsolatosan azért annyit, hogy nem minden vallásban van feloldozás. Ugye mi katolikusok elől járunk ebben a borzasztó dologban. Meslier abbéről nem beszéltem, ő 1720-as évek végén halt meg, és 1730-ban megtalálták az ő testamentumát, amiben körülbelül ugyanazt írja le, amit én gondolok a világról és a vallásokról. Ez azt is jelenti egyébként, hogy szó nincsen arról, hogy az ateizmus az valami új dolog.
Nem, igen, ezt azért ismerjük a történelmből, hogy azért voltak ateisták, igen, még ha üldözték is őket elég keményen, igen. Meg mai napig üldözik.
Szerencsétlen ugye végül is, ahogy írnak róla, Meslier egy francia pap volt, aki minden évben a megvaradt vagyonát szétosztotta a szegények között, aki megtartotta az összes ünnepet, istentiszteletet tartott, és nem merte elmondani, hogy mik az ő igazi gondolatai, de szerintem gyónásként, és egyébként a gyónás intézményét ő is rendkívül undorító dolognak tartotta, mert hát ugye az 1500-as évek elején a búcsú cédulák árusításával tulajdonképpen a pápaság tökéletesen lejáratta magát. Ez emelte ki aztán a szétválását a keresztény vallásoknak, mert ugye a búcsú cédulákon az volt, és ez röhelyes egyébként, hogy meg lesz bocsátva 8 évre előre az összes bűnöd. Persze az különbséget tettek, hogy a nő, a szolga, meg a nagyúr mennyit fizessen.
Nyilván.
És egyébként ugye nagy tartozásai voltak akkor a pápáknak, és akkor ment a Rothschild háznak a képviselője, és fele-fele arányban osztoztak a pénzen. Na most, egyszer aztán, ahogy vitték a kincses ládát, ami egy hatalmas nagy láda volt, ugye, abban rengeteg pénz, és egyszer csak egy úton álló megállította őket, és na, ide a ládát, és szerencsétleneknek oda kellett adni ezt a rengeteg pénzt, és akkor mondta, hogy de hiszen én 8 évre előre megfizettem, tehát ez a bűnbocsánat dolog, ez egy hihetetlen. Tehát elképesztő.
Igen, ez vicc kategória. Igen. Jó, nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, így lassan így a végére érve a dolgoknak. Milyen megoldási lehetőségeket látsz a helyzetnek a kezelésére? Szerintem tudod, mire gondolok. Tehát felszoktam azt a kérdést tenni, hogy lehet-e így élni, vagy érdemes-e így élni így a vallással együtt, vallás létezésével együtt egy ateista embernek, vagy pedig tenni kell ellene valamit. Én mondjuk annak nem vagyok híve, hogy ellene tegyünk valamit eltem a dolgoknak, hanem, tehát de a kérdés az adódik, hogy tenni kellene valamit, tehát vagy pedig majd szépen kikopik ez úgyis magától, vagy pedig az ismertek terjesztésével, tehát úgyis lehet valami arc ellen harcolni, hogy nem kvázi teszel ellene, hanem az ismertek terjesztésével, a tudás terjesztésével, azzal, hogy nagyobb nem is tudom, a tudásnak nagyobb értéke legyen, ennek az elérésével harcolni esetleg ellene. Mik a lehetőségek? Vagy pedig hagyjuk így, ahogy van, és akkor ne tegyünk semmit.
Az semmiféleképpen. Tehát én úgy gondolom, hogy a vallás ellen, vagy a igen, hát a vallás
hát
ellen.
Csúnya szó, tehát tenni, szögezzük le, hogy idézőjelek közé tesszük,
igen,
hogy ellen, mert nem...
Ellen, tehát, igen.
És azt is azért mondjuk el mindenképpen, ez fontosnak tartom, hogy nem a vallásos emberek ellen, tehát szó nincs erről, nem emberekről van szó, hanem a vallások, azok ideológiák, tehát ezeken az ideológiák ellen nében menni valamivel.
Igen, szóval azt kihangsúlyozom én is, hogy nagyon sok vallásos embert kimondottan szerettem.
Persze, tehát
voltak,
ez nem függvénye.
Együtt éltem velük,
ez nem függvénye.
És tiszteltem is őket, tehát nem
arról van szó. Ennek semmi köze hozzá, persze.
De mindenféleképpen úgy gondolom, hogy az iskolából száműzni kellene a hittant. Azt, amit erkölcstannak nevezünk ma, azt egyértelműen, tehát mert végül is az erkölcstalan réve alatt szintén a vallást hozzák be az emberek. Az erkölcsről egyébként egészen másképp kellene beszélni. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ez egy nagyon kemény munka, de ez ugye már ezredek óta folyik, hogy pontos legyen.
És még fog is valószínűleg.
És mondjuk igaz, hogy a tudomány körülbelül 500 éve tudomány, azelőtt csak ilyen tudásnak lehet nevezni. Tehát azért ezt megint feltétlenül fontos kimondani, hogy tulajdonképpen Galileivel indult el az, amit tudománynak nevezünk, mert ugye ő használta a matematikát, mit tudom én például a holdhegyeinek a magasság meghatározására, meg a megfigyelései fontosak voltak, és ő egyébként is nagyon sok mindent úgy konkrétan gyakorlatban próbált ki, de előtte is voltak már olyan emberek, akik viszont a tudományos meggyőződésüket kérdőjelezték meg. Hát Kopernikuszék például az, hogy és Kepler, hát az, hogy nem hitte el saját maga, hogy ellipszis alapon alakú a pályája a Földnek. Hát Isten nem teremthetett ilyet, ő csak kör alakot, a tökéletes tudja. És hát ez volt persze az ókorban is, és mit tudom én, Arisztotelészék és egyebek. Tehát ez hosszú, nagyon hosszú folyamat, de nem szabad megállni. Egyetlen egy olyan dolog van, amire én feltétlenül, tehát a békés egymás mellett élés az egy rendkívül fontos dolog, de mellette, hogy ki kell venni az iskolák, illetve az iskolákat ki kell venni az egyház kezéből, az egyértelmű.
Igen, sajnos már a gyerekek fejét megfertőzik a vallás, és onnantól már nagyon nehéz lesz bármit is elérni, mert amit mondtam is, a tudomány az önmagában nem válasz a vallásos ember számára sajnos. Tehát ők mindig a fölött gondolkodnak, hogy teljesen mindegy, hova fog eljutni a tudomány, ők mindig a fölé fognak gondolni valamit, és igazából egy nem létező dolognak a cáfolatát nem lehet előállítani, nem lehet cáfolni valamit, ami eleve nincs. Tehát ez... Miről beszélünk. Jó, és akkor ezzel kapcsolatban, hogy ugye most megbeszéltük, hogy tulajdonképpen milyen útja, módja lehetne annak, hogy fellépjünk ezzel a dolog ellen. Szeretném megkérdezni azt, hogy szerinted mik az okai annak, hogy az ateisták nem tudnak összefogni. Vannak zászlóvivőink, nemzetközi szinten elsősorban Magyarországon azért nem annyira dívik ez a történet, hát ugye tudjuk, hogy azért jellemzően ez egy keresztény beállítottságú ország, de ettől függetlenül is lehetnének akár zászlóvivői, akár ezt is firtathatnánk, hogy itt miért nincsenek annyira, de nemzetközi szinten tudjuk, hogy vannak azért zászlóvivők, mondjuk jellemzően humoristák, ami miatt egy kicsit azért szomorú vagyok, akiknél ugye a megélhetésük, hogy kigúnyoljanak valamit, és hát gyakorlatilag leginkább mémek egyáltalának a vallásból, ami tök jó, még a vallásosok is jókat kacarásznak olykor rajta, aztán körülbelül ennyiben marad a dolog. Miért nem tudunk felsorakozni egy zászló mögé, mondjuk valószínűleg azért, mert nincs egy zászló, ami mögé fel lehetne sorakozni, de egyébként az ateista ember, milyen az ateista ember? Lehet, hogy az ateista ember tulajdonságaiból is ered ez, nem?
Olyan, mint a vallásos. Bocsánat. Tehát ugye, ha bemész egy templomba, és valami szupererőd van, akkor megnézed, az a helyzet, hogy ott mondjuk ül 50 ember, és legalább 60-féle dolgot gondolnak. Egyben viszont mindenféleképpen megegyeznek abban, hogy tényleg létezett valami ilyesmi, és hogy valami transzcendens dolog van mindenek felett. Ezt a dolgot, ezt mi nem tudjuk produkálni pillanatnyilag, és azt hiszem, hogy nagyon sokáig nem tudjuk produkálni, mert valószínű, hogy a tudományos gondolkodásnak majd lehet tere, de úgy Isten igazából annyi félék vagyunk, ahányan vagyunk, és sajnos valószínű, hogy ebből a vallásvakságból eredően a csoporttudatunk az nagyon gyér. És ugye egymással is vitatkozunk, mert az egyik a tudománynak ezt a részét műveli, a másik részét, és mert például mondjuk a szocializmusban ott megvolt a transzcendens dolog, ott voltak az istenek, Lenin, Sztálin, Rákosi, Marx, Engels.
Volt, akit imádni kellett, igen.
És ezeket imádták, igen. Tehát ott volt egy cél, volt egy kiemelt csoport, akit szerettek, már aki szerette, már aki nem. Én például egyetemista koromban nem csak a talajtani tanszéken voltam diákkörös, hanem a filozófia tanszéken, én speciál Marxot cáfoltam a munkásosztály elnyomorodása a kapitalizmusban című részt. Aztán igaz, hogy ebből mondjuk én nem kaptam tapsot annak idején, amikor ezt a konferencián elmondtam, de nem tudták végül is megcáfolni, tehát nekem volt igazam, vagy mit tudom én, volt egy olyan példám, hogy a munka az nem biztos, hogy értéket terem, mert ha odébb lapátolsz egy halom sódert, aztán visszalapátolod, attól a sóder értékesebb.
Ez jellemző is volt arra a korszakra, lássuk be.
Igen. Tehát ugye mindenféleképpen az van, hogy most ilyen nincsen. Én Dawkinst nem tartom az ateisták pápájának, de azért egy jó fej, mert hogy biológus elsősorban. És azért látszik, hogy ő neki jó rátekintése van ezekre a dolgokra, és hát ő nagy népszerűségnek is örvend egy csomó ember tekintetében. Nekünk pedig most szerintem olyan a helyzetünk, hogy nem ismerünk igazán színre lépni.
Antal, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, minden jót!